Kedves testvéreim, amivel ezeket a beszédeket kezdtem, most azzal szeretném befejezni, bemutatva, hogy az utolsó vacsora, amely a Szentmisének a rendelése, a Szentmise forrása, az utolsó vacsora három nagy valóságnak a találkozása, ami emberi életünknek. Jézus Krisztus kereszten önmagát feláldozó odaadásának, a Szent Misének, és az ige hirdetésnek, amit ott a búcsú beszédében mondott. Testvérek, ha ezt a Szentlélek segítségével megragadjuk, hogy ezek összetartoznak, akkor egy nagy kísértést védtünk ki. Az igazi kísértések nagyon alattomosak, és nem látszanak talán kísértésnek. Egy ilyen kísértés az, ha már megfogalmazzuk, akkor már győztünk, hogy valahogy az az ember érzése, főleg amíg túl fiatal, hogy az, ami most az én életem, az egyetemi vizsgák, a szerelmem, az otthoni család dolgai, a baráti köröm, stb., ez úgy folyik, ez az életem, de én hívő vagy, bemegyek a misére, és ennek a misének ehhez semmi köze. Ez egy nagyon nagy kísértés. Ugyanígy az evangélium hirdetésének, hogy szép dolgok vannak, igazak vannak, de valahogy annyira nem érinti a mi életünket. Miért van ez a kísértés? Azért, mert mindegyiknek a felületét ragadjuk meg. Az életnek a felszíne, a Szent Misének a felszíne, aztán egy felszínes predikáció, hát azoknak nagyon nincsen közük egymáshoz. De, ha rákérdezünk a mélységekre, igazából, hogy mi a mi emberi életünk lényege, mi a Szent Mise lényege, mi az evangélium üzenetének a lényege, akkor majdnem, hogy a kérdésre már meg is kaptuk a választ. Az igazi mély kérdés föltevés, az a tudományban is azt jelenti, hogy na, akkor itt megkaphatjuk a választ. Igen. És nagyon örültem, amikor Brandmüller bíboros, az egyházban most nagyon sok vita folyik, és nagyon veszélyes dolgok vannak, de ezek a viták mindig a felszínen folynak. Például most ki áldozhat, ki nem, stb. És akkor dühösen mindenki vagy mellette, vagy ellene foglal, hozzák a pszichológiai érveket, a morális érveket, stb. Csak arra nem kérdeznek rá, hogy mi az oltári szentség. És még amögött mi van. Eukarisztia nincs egyház nélkül, és egyház nincs eukarisztia nélkül. Tehát aki katolikus módon akarja venni, annak egy, tudni kell, hogy a katolikus papok föl vannak szentelve. Olyan püspök szentelte föl, akinek megvan az apostolika szukcessziója, a leszármazása vissza az apostolokig, a lelkészek nincsenek felszentelve. Aki meg akar áldozni, katolikus módon fogadja a szentséget? Annak tudni kell az, hogy előtte meg kell gyónni, hát egy életen át nem gyónt, csak most kedve van áldozni. Tehát el kell fogadni a Szent Gyónás szentségét. Aztán az áldozás az nem olyan bocsánat az, hogy bekapok egy ostját, hanem részt veszek egy szent misében. Vajon az a felfogásom a szent miséről? Hogy ott Jézus Krisztus áldozata megjelenik, nem a véres kivégzés, hanem az ő áldozata, hogy ott történik valami. Aztán, hogy részt veszek egy szent misén, ott arról is szó van, hogy kérem a boldogságos mindenkor szeplőtelen szűzmát, ja, a szentek tisztelete is. Vagy ha például a katolikus feleségének az anyját temetik, ő is imádkozik a megholtakért? Tehát, akkor meg miért nem lesz katolikussá? De nem kell. De erre mondja Brandmüller bíboros, hogy azért most már, bocsánat a közönséges szóért, álljon meg a menet. Hát mi az egyház? Egy önkiszolgáló bolt, egy a társadalmat jobbá akar tenni akaró KFT, egy szociális vállalkozás, vagy Krisztus titokzatos teste, amelybe Krisztus, amit Krisztus alapított és jelen van benne, és tisztelem én a másiknak a hitét, mert tisztelnek kell az úrvacsorába vetett hitüket. Testvérek, minden egyes kérdés mögött az van, hogy minek tartod az egyházat. És az egyház mögött meg az van, kinek tartod te Krisztust. Hát Isten az a Krisztus, amelyik azt mondta, ez az én testem, ez az én vérem, és elindította a bálványimádást. Hát akkor ő a felelős érte. Hát nem tudta biztosítani azt, hogy 2000 év múlva, 1 millió év múlva is az ő üzenetét, a lényeges pontokat ugyanazt hirdessék meg. Hát akkor kár volt eljönnie. Testvérek, ez a probléma. Ne vitatkozzunk felületesen. Mert ott nincs megoldás. Ott csak odavágott, felületes pszichológiai érvek vannak, aztán jönnek a címkézések, hogy te modernista, te meg konzervatív vagy. Ez nem beszéd. Az egyház misztériuma van mögötte, és Krisztus istensége. Igen, és hát az eukarisztia, az oltári szentség soha se lehet eszköz az egységre, az a cél. A szeretet az sose lehet eszköz. Szeretlek azért, hogy adj nekem pénzt. Szeretlek azért, hogy együtt jár velem. Nem. Hogy segíts nekem. Az a cél. És az igazi ökumenizmus azt is jelenti, hogy szenvedünk miatta. Hogy ezt tettük. Ne akarjuk ezt a szenvedést kiiktatni, mert akkor hazudunk. Íme egyetlen területen folyó vitába mutattam be, hogy igazába nem megyünk a mélyre. Igen. És hát, hogyha most megnézzük, összefoglalva, mi az emberi életnek a lényege? A lényeg, nem a felszín. Mi az a Szent Misének, az utolsó vacsorának, mi a lényege? És mi volt az utolsó vacsorán elhangzott krisztusi prédikációnak a lényege? És ez a három lényeg találkozik. Mi az emberi élet lényege? Itt az első és legalapvetőbb kérdés abban áll, hogy az emberi élet felületén maradunk-e, vagy leszállunk a mélybe. Ezért idéztem fel, és tártam elétek azt, hogy az a 9 hónap, amit édesanyánk méhébe töltöttünk, az beavatás az egész emberi életbe. És mi történt ott? Ott úgy voltunk szeretve, hogy nem érdekelte édesanyánkat, hogy fiú vagy lány. Az se, hogy egészséges vagy beteg olyan értelemben, hogy akkor szeretem, ha egészséges. Nem. Vannak-e tehetségei? Vagy kevésbé tehetséges? Testvérek, ezt a magzat megérezte. Nem. Ott először úgy szerettek minket, mint az Isten. Vagyis az énemet szerették, nem a tulajdonságaimat. És egy burokba voltam. Ez jelenti az anyamé. Ha megrontjuk a lányokat, a nővéreket, az anyákat, akkor elintéztük az emberiséget. Ez a 9 hónap. És ez egy abszolút bizonyosság, testvérek, ez a burok. És ezért van az, hogy a születéskor egy rémület fogja el azt a kicsit. Azzal én nem tudok foglalkozni, hogy biológiailag, pszichológiailag mit jelent, meg van a jelentése. De teológiailag biztos, hogy kiszakadok belőle. És ebbe az új világba vajon így szeretnek tovább? De fontos, hogy az édesapja, a testvérek. És amikor kimegy az óvodába, hát hogy? Hát annak az óvonénnek szentnek kéne lenni. Hát olyan nincs, hogy megkülönböztetem. És az első szerelem. És mindig ezt keressük. Ne hazudjuk magunknak. Ezt keressük. Azt a szeretetet, ami abszolút ingyenes, nem a tulajdonságaimnak szól, nem jutalom. A csupa szegény énemnek szól. Ekkor az én édesanyám, a család, a szeretet végső erejével volt képes szeretni. Ez maradt meg a paradicsomi állapotból. De mivel Istentől elszakadt az emberiség, amikor belépünk a születéssel ebbe a világba, vagy később, vagy ha sohasem, de mégis a lehetősége megvan, hogy elhagyna, hogy aki szeret, az meghal. Ez az egyetlen történetünk. Nincs más. Nincs. A gazdasági életünk, a politikai, a nemi élet, stb. Az mind vagy ebbe van, vagy kiszakadt ebből. Ha ebből kiszakadt, akkor bűn. Ezen benn van, akkor szentség. És ezt veszítette el az emberiség. Egyetlen pogány vallás se, egyetlen vallás se törődik ezzel. Ezzel nem szóltam le a vallásokat, ott nagy értékek vannak. Üdvözülhetnek is Krisztus miatt. Ezt mindig hozzáteszem, hogy nehogy viszályára értsétek, amit mondok. De egyedül a názáreti Jézus törődik ezzel a mi legmélyebb történetünkkel, hiszen ezért jött. Igen, mert Isten kezdetben a világot az ember iránti szeretetben teremtette. Tehát az egész univerzum, a csillagvilág, az egy burokban volt. Mert Isten nem tudja szeretni az atomokat. Egy személy nem tud szeretni olyant, aki nem személy, ami nem személy. Isten nem tudja szeretni a kutyákat, macskákat, a csillagokat, semmit, csak téged. Tehát a teremtés egészen biztos, hogy az emberért van. Az ember és az Isten kapcsolatában, és azt az első embert a názáreti Jézusnak, az Isten fiúságába fölemelte az Isten. Tehát a világ mindenség egy burokban van, de az ember kilépett belőle. És Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. És Jézus az utolsó vacsorán felajánlja a Szent Háromság Isten burkát, kilukasztja, beléphetsz. Látni lehet, és látni is kell, hogy azért Jézus egész élete és tanítása, és az ő kereszthalála, amire most felkészül az utolsó vacsorán, nem mond ellent egymásnak. Halála kivégzése, sírban fekvése nem idegen eddigi életétől, hiszen ma mondta azt, hogy a búzaszemnek el kell halnia, hogy termést hozzon. Nem, hogy nem kudarc az ő halála, hanem ahogy az utolsó fölkiáltásában, ez az utolsó mondata, beteljesedés. Mi teljesedett be? Ehhez megint szükséges a felületről a mélyben szállni. Miben állt Jézus földi üzenete és élete? És miben állt halálának a lényege? Mit tanított? És kicsoda ő? első szava az, elérkezett hozzátok az Isten országa. Megint idézem 16. Benedeket. Isten uralkodása, nem országa. Vagyis azt mondja Jézus, hogy bennem egy uralkodás van. Az Atyaisten egyedül engem, a Názáretit, minden percben uralhat, vagyis szerethet. Ezt jelenti az Isten országa. Azt a kapcsolatot hozta, ami az örök szent háromságban van a Fiú és az Atya között, a Szentlélek árad. És az Atya azért küldte, hogy fiam, nyisd meg nekik ezt a mi kapcsolatunkat, hogy beléphessenek ebbe a burokba, mert egyébként összeégnek, vagy megfagynak, elkárhoznak. Ez Jézus üzenete. Ő maga az Istennel való kapcsolat. És mi az ő halálának a legbensőbb története? A felületes történet, a kivégzés. A kivégzés az egy bűn. Nagyon nagy misztérium fölött állunk, egy hatalmas örvény, csak két partja van. Az egyik az, hogy nem akart meghalni, mert egészséges volt, nem volt beteg lélek. Ezt néha eltúrozzák jámbor lelkek, hogy állandóan arra készült, hogy hogyan ostorozzák, verjék, szaggassák. Nem igaz. Nem azért jött, hogy meghaljon, hanem hogy az Isten országát megalapítsa. Ugyanakkor mégis meg akart halni? Nem, felajánlani önmagát. És ezt az utolsó vacsorán megtette. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezért olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy Krisztus az örök lélekben ajánlotta magát az Atyának engesztelő áldozatul, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert ők elszakadtak ebből a burokból. Most én megszerzem nekik a bűnök bocsánatát, és a Szentlélek beléjük áradhat. És így belépnek újra az Isten életben. Jézus a Szentlélek erejével ezt a konkrét szituációt átváltoztatja. Nem csak a kenyér és a bor átváltoztatása történik, hanem a kivégzés átváltoztatása. Megint Martin Bubert idézem. A hit annak bizonyossága, hogy a létezés értelme a mindenkor megélt konkrétságban tárul fel és érhető el. Nem a folyamatosan történő és alakuló valósággal vívott kézitusán, hanem éppen abban. Ha valaki a konkrét helyzetet úgy fogadja, mint ami neki adatott, akármi legyen az, a legrosszabb is, az semmiképpen nem azt jelenti, hogy a vele történő dolgokat a maguk tiszta ténylegességében Isten adta realitásként fogadja el. Tehát iszonyosan megrugdalták, megrágalmazták, stb. Elfogadom. Ezt Isten adta, de nem a maga konkrétságába. Éppenséggel a legelszántabb hadat is üzenheti neki, az adott voltukat kezelheti úgy, hogy csupán saját neki feszülő erejének mozgósítására van. De a konkrét helyzet konkrét mi voltából, konkrét történésétől semmiképpen nem fogja függetleníteni magát, hanem éppen a küzdelem formájába lép hozzá és bocsátkozik bele. Munkaterepe vagy csatatér. Azt a helyet fogadja el, ahova állítatott. Na most testvére, ismét idézek, most már nagyon sokszor idéztem Naiman Teréznek az életéből. Ez a bajor parasztlán 60-as években halt meg, Jézus sebeit viselte. Az élete olyan volt, mint a többi parasztlányi, kegyetlen, kemény munka. Nagyon tudott dolgozni. És egyszer olyan betegség özön érte, hogy az orvosok azt mondták, hogy ez abnormális helyzet. Ez talán nem is betegség. Megvakult, megbénult, stb. És akkor avatták szenté Lizői Szent Terézt. Megjelent neki. És azt mondta, rézl, érdekes, a franciák már a mennybe is tudnak németül, rézl, szenti avatásom napján, amit kérsz, azt megadja Jóisten. Meg akarsz gyógyulni? Nem. Hát beteg akarsz maradni? Nem. Hát akkor mit akarsz? Amit az Isten. Testvérek, ezt tanuljuk meg. Az nem igaz, hogy ami rád szakad, az úgy, ahogy van az Isten akarata. Ugyanakkor, ahogy az úgy van az Isten akarata. Pontosabban, az Isten mást akar. És az Úr Jézus ezt teszi az utolsó vacsorán. Tudja, hogy kivégzi. Kérhetném atyámat, és adna többet 12 000 angyalnál. De akkor hogyan teljesedének az írások? Milyen írások? Az, hogy Isten emberé lesz. Hát engem letartóztatnak, engem sem szabadítanak ki angyalok. Tehát Jézus emberként akart élni. Tehát most megölnek. Kegyetlen módon. Atyám, a lehetséges, múlik el tőlem e pohár. De ne az az emberi akaratom legyen, hanem a tiéd. Te mit akarsz? És Jézus a halála mögé nyúl. Én is azt akarom, hogy üdvözüljenek a kivégzőim, hogy előre megszerzem számukra a bűnbocsánatot, ha észre térnek, akkor legyen kész a bűnbocsánat. És ez az áldozat jelen van a misében. Igenis, a Szent Mise nem csak úrvacsora, szakrifícium, az egyetlen és örök áldozat. Ez egy folyamat, itt a térben és az időben ez történik. Azt mondja az egyik Szent Misében szereplő könyörgés, hogy ami a kenyér és a bor színe alatt történik. És mi ez a történés? Az, hogy atyám, bocsáss meg nekik. És amikor először megjelenik föltámadása után, vegyétek a Szent Lelket. Akiknek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát a bűnbocsánattal együtt a Szent Lelket kiárasztja az apostoloknak az énjébe. Oda, ahol megvan szakadva az Istennel való kapcsolat, ahol a szeretet mindig csak egy vágyakozás marad, és sose beteljesedés. Az ember legnagyobb, legmélyebb élete, ott az az életcsira, ami bennünk még maradt a paradicsomi történet után, a bűnbeesés után, azt a Szentlélek Isten áthatja, fölemeli, Szent Háromságos élettel tölti meg. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. És az áldozásban mindig találkozás is van. Tehát nem csak a keresztségben megkaptuk a megszentelő kegyelmet, hanem Jézus mindig jön, és én mindig várhatom. Van ennél alapvetőbb emberi történet? A kisgyereknek egyetlen története van, az igazi haldoklónak is, aki ember maradt, hogy jönnek, és meglátogatnak, elmennek, és ismét jönnek. Benedictus hüvenit in nomine Domini, áldott ki az Úr nevében jön. Mi vagyunk az igazi adventisták, mert minden misében adventus van, az Úr eljövetele van. És itt olvastam egy csodálatos tanulmányt a Domonkosok Tanítvány című folyóiratából. Nagyszerű. Kétféle áldozás van, communio sacramentalis, communio spiritualis, vagyis szentségi áldozás, veszem a kenyeret és a bort, két szín alatt is lehet áldoztatni. Majd elterjed. Biztos, hogy el fog terjedni, mert a liturgiában annak van jövője, aminek abszolút múltja van. Ami visszamegy az apostolokig. Tehát ez a communio sacramentalis. És mi a communio spiritualis? Hogy aki megáldozott, az vágyakozzon is a következőre, meg vágyakozva fogadja. Nagyon érdekes. Ez a vágyáldozás. Azt mondja Aquinas Szent Tamás, hogy csak a szentségi áldozás az azt jelenti, hogy szentségtörés. Mert nem is kívánkozott utána, illetve halálos bűnökben van. A vágyáldozás azt jelenti, hogy már meggyóntam, vagy nincsen súlyos bűnöm, és vágyakozok utána, és ahogy kaptam, újra vágyakozok a következő találkozásra. Tehát aki például bűnökben él, és vágyakozik áldozni, az nem végzett, hogy mondjak, lelki áldozást. Azaz áldozás lehetősége után vágyódik, de az el kell szakadni a bűntől neki. A vágyáldozás az más, mint az áldozás utáni vágyakozás. A vágyáldozás az kegyelmet ad. Ott megvan a léleknek az állapota, hogy Krisztus fogadja szentségileg, és újra várja. Aki pedig kizárta magát belőle, mert lehorgonyzott halálos bűnöknél, és nem tud szakítani, de szeretne áldozni. Ez nem vágyáldozás, ez nem lelki áldozás, hanem ez vágyakozás az áldozás után, ami nem rossz. Szítsa fel annyira a Szentlélek, hogy egyszer leveti a bűnnek a bilincseit. Mert ez lesz a fontos. És Jézus búcsú beszédéről, hát most már röviden, a múlt vasárnap is utaltam rá, ez a hosszú búcsú beszéd megjegyezhető. Új parancsot adok nektek. Ha Jézus azt mondja, hogy új, akkor az Isten mondta azt, hogy új. Tehát valóban eredeti. Már nem arról van szó, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat, hanem. Mikor Jézus bejelenti, hogy új parancsot adok nektek, utána arról kezd beszélni, hogy mi a kapcsolata az Atya Istennek és közte. Engem az Atya küldött. Én az Atyában vagyok, és az Atya bennem. Föltárja, hogy a világ teremtése előtt ott volt az Atyában. Mohamedán testvéreink tévednek, nem hallgatnak meg bennünket. Azt mondják, hogy mi Allah mellé oda teszünk egy másik Istent. Nem mellé teszünk, hanem benne van. És nem egy másik istenség, hanem másik személy. Hogyan szerethet egy egyszemélyű Isten? Tehát arról kezd beszélni Jézus, hogy az Atya öröktől fogva szereti őt. Utána azt is említi, hogy én meg úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya engem. Hát hogy szereti az Atya öröktől fogva a fiút, az első személy a másodikat, úgyhogy a harmadik árad közöttük. Mert a szeretet végső elemzésében nem érzelmek csupán, nem jó akarat, nem ölelés, hanem valaki, a Szentlélek. Nem lehet a szeretet kisebb, mint maga a személy, a két személy. Mert hogyan tehet engem a szeretet jobban személyé, ha ő nem személy? Ezért mondja Ágoston, hogy a szeretetben mindig hárman vannak. Egy udvarló fiatalember, aki áldozik, meg az a kislány, az azért gondolkodjon el rajta, hogy afölött, hogy Isten őket szentségre hívja, gyermekek szüleivé, megszentelt csodálatos nemi és teljes közösségre, és még bűnkösdre. Közöttük a harmadik isteni személy akar áradni, mert mindegyik be van iktatva Krisztusba. Tehát mi a Szent Háromsághoz úgy kapcsolódunk, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, tehát fiak vagyunk a fiúban, és árad a lélek. Testvérek, ezt minden nap át kellene élni. Nincs bűn, nincs szenvedés, nincs kísértés, amely ide föl tudna kuszni, és ezt meg tudná bennünk ölni. És én úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya engem, vagyis a Szent Lelket fogom adni nektek. Halálommal áttöröm, azt a burkot, amit ti építettetek, mikor kikerültetek az isteni burokból. Jézus lerontotta a válaszfalat Isten és az ember között. Az Atya gyermekeivé lehetünk, kiárasztotta a bűnbocsánat véget, a Szent Lelket a szívünkbe. Tehát Jézus, amiről a búcsúbeszédben beszélt, azt cselekedte, és amit cselekedett, az a mi igazi életünk. Amen.
Barsi Balázs atya nagybőti konferencia beszédsorozatát hallották.
Református lelkész elmélkedése.